37., 38. és 39. kérdés felelete a következő a mai Isten tiszteletünk alkalmával. Figyeljünk nyitott szívvel reformátor őseink megfogalmazására Jézus Krisztusról. Mit értesz az alatt, hogy Jézus Krisztus szenvedett? Ez a 37. kérdés. A felelet azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak a végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne elleni való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig avégre, hogy a szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, ami testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot, vagyis a megigazulást, és az örök életet megszerezze. Következő kérdés, a 38. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Felelet. Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul elítéltessék, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely reánk szállana. Következő kérdés, a 39. Nagyobb dologé az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mintha más nemű halállal halt volna meg. A válasz, igen, nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette, a kereszthalált ugyanis Isten megátkozta, amikor ezt mondta, átkozott mindaz, aki a fán függ. Eddig a reformátor őseink megfogalmazása.
Most pedig hallgassuk meg Isten üzenetét úgy, ahogy szól hozzánk, ahogy írva található a 74. Zsoltárból.
Kesergés a templom pusztulása miatt. A 74. Zsoltár. Ászáf tanító költeménye. Miért vetettél el, Istenem, olyan régóta? Miért lángol haragod legelőd nyája ellen? Gondold gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre és néptörzsedre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál. Irányítsd lépteidet a régi romokra, szentélyedben az ellenség mindent lerombolt. Ellenségeid ordítoztak kijelentésed helyén, és kitűzték ott jelvényeiket is. Olyanok voltak, mint akik a sűrű fák között fejszét emelnek magasra. Még faragványaikat is mind összetörték fejszékkel és baltákkal. Lángba borították szent helyedet, porig alázták nevedet, neved hajlékát, igázzuk le őket egészen, mondták magukban, és fölperzselték az országban Isten minden hajlékát. Jeleket nem látunk, próféta nincs többé, és senki sem tudja, hogy meddig tart ez még. Isten, meddig gyalázhat az ellenfél? Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség? Miért tartod vissza kezedet? Emel föl jobbodat, és végezz velük. De Isten, a királyom kezdettől fogva aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. Te szorítottad vissza erőddel a tengert, és te törted össze a tenger szörnyének a fejét. Te zúztad szét a Leviatán fejét, és a puszta népének adtad eledelül. Te fakasztottál forrást és patakokat. Te szárítottál ki bővízű folyókat. Tiéd a nappal, az éjjel is a tiéd. Te tetted helyükre a csillagokat és a napot. Te szabtad meg a föld minden határát. Te alkottál nyarat és telet egyaránt. Erre emlékezzél, Uram, mert ellenség gyaláz, és bolond nép csúfolja nevedet. Ne dobd oda gerlicédet a vadaknak, nyomorultjaidnak életéről, ne feledkezzél el végképpen. Tekints szövetségedre, mert erőszakkal vannak tele az ország legeldugottabb helyei is. Ne maradjon gyalázatban az elnyomott. Dicsérje nevedet a nyomorult és a szegény. Szállj perbe, perej Istenem! Gondold meg, hogy a bolond mennyire gyaláz téged szüntelen. Ne felejtsd el ellenségeid hangját, támadóid egyre növekvő zajongását sem. Isten igéje, szava, üzenete, tegye a mi szívünket erőssé ő benne. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, térdeljünk le színe előtt, akinek népe vagyunk, kezére bízott nyáj vagyunk. Magasztaljuk ezért az ő nevét. Imádkozzunk. Egyedül téged illet dicséret, dicsőség és hálaadás, hatalmas Urunk, teremtő Istenünk. Magasztalunk, hogy téged dicsérés magasztal az egész univerzum, a látható és a láthatatlan világ. Ebbe a magasztaló himnuszba szeretnénk mi most is itt bekapcsolódni a szívünkkel, és igaz Isten tiszteletként magasztalni a te hatalmadat és a te dicsőségedet. Áldunk, Urunk, hogy itt állhatunk meg most előtted méltatlanul, mert ki az itt közöttünk, aki tiszta életet, tiszta szívet tudna fölemelni hozzád, és illő módon Isten tiszteletet szentelni neked. Urunk, szállj meg bennünket, mert nyomorult bűnösök vagyunk. A bűneink nem csak külsőképpen vannak az életünkben, hanem megvalljuk előtted, hogy génjeinkbe vannak beütemezve és beültetve, és mi minden szörnyűségre és rosszra hajlandók vagyunk. Legfőképpen arra, hogy önállóan magunk életét úgy akarjuk formálni és alakítani, hogy te abban ne szólj bele. Nem szeretjük, ha valaki tanácsol vagy beleszól az életünkbe. Ez a mi legnagyobb bűnünk, Urunk, hogy tőled függetlenül folyik az életünk. Szállj meg hát bennünket, és fordíts magad felé a szívünket. Könyörögve kérünk, Urunk, hogy szenteld meg ezt a rövid időt, amit itt eltöltünk a te házadban, mert mi nem tudunk szent és tiszta Isten tisztelettel ide állni eléd. Te tudod egyedül megszentelni és jelenléteddel valóságosan Isten tiszteletté tenni. Urunk, szállj meg bennünket, hogy másként menjünk innen el, mint ahogy ide jöttünk. A te jelenléteddel, a te szent és tiszta életeddel, az örök evangéliummal szentelt meg az életünket. Kérve kérünk, hogy áldjad meg közöttünk igédet. Áldjad meg azt is, aki szólja, és áld meg azt is, aki hallgatja. Nevedért kérünk, Urunk, áldjál meg bennünket, és légy itt közöttünk a te dicsőségedre. Amen.
Bűnbocsánat igéit János első levelének első fejezetéből, a 9. versből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük el a 369. dicséretünk 3. versét. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található az Efézus beliekhez írott levélben, annak a 4. fejezetében, az első 16 versben. Az Isten igéjét és az igehirdetést a gyülekezet leülve hallgassa. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhivatásotokhoz méltóan, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymást szeretetben, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat és mindenben jelen van. Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelemben. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelentene, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire. Aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment. Feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerint nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele, az emberek megtévesztése és a tévelgés ravassága és családsága által. Ellenkezőleg, az igazságot követve szeretetben mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével, és minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkásságával gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. Vendégeink kedvéért mondom, hogy egy ilyen sorozat van most a vasárnap délelőtti istentiszteleten. Apostoli hitvallást veszük sorra, és a mai alkalomnak az a címe, hogy hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat. Minden egyes szó nagyon fontos ebben a hitvallásban, ugye ebben a szakaszban is. Az első szó, hogy hiszek. Hiszek, tehát az egyházat, mint a hit tárgyát fogadom el. Hiszem, és nem látom, vagy éppen szervezem. Gyakran esünk ebben a hibába, hogy mi akarjuk szervezni, vagy látni akarunk ott, ahol pedig hinni kellene. Ezek nagy különbségek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv beszél az egyház születéséről, a gyülekezetek, helyi gyülekezetek megalakulásáról, szolgálatairól, de már az apostoli levelekben is érezhető, hogy ami jól indult, az folyamatosan változott. Hogy munkál az egyházban, a gyülekezetekben is az emberi bűn, mint mindenben, ahol mi bűnös emberek jelen vagyunk. Az egyház történelem is arról szól, hogy mennyi minden történik az egyházzal. Hogyan deformálódik az egyház, osztódik, töredezik, hogy mennyi oda nem illő rakódik rá, vagy éppen reformálódik, újul meg eredeti formájára. Jelenések könyvéből tudjuk, hogy egyszer majd tökéletes lesz, hogyha mindannyian odaérkezünk a mennyei trónus elé. Itt a földön még csak hiszem ezt az egyházat, és várom és reménykedem benne, hogy eljön majd az idő, amikor tökéletes lesz, és mint egy felékesített mennyasszony jelenik meg a vőlegény előtt. Hogyha a Biblia szövegét nézem, akkor találok benne olyan szavakat az egyházra, mint eklézsia, amelynek eredeti jelentése az, hogy kihívottak közössége, akiket kihívott maga az Isten az ő igéjével megtalált, akik vele kapcsolatban vannak az ő népe. Isten hívott ki bennünket szent hívással a világból, és elhívott vele, és egymással való szoros közösségre. Az alapkő, a szegletkő maga az Úr Jézus Krisztus. Tehát ő az, aki hív igéje és szent lelke által. És ezért is van az, hogy az egyházról a hitvallás harmadik részében szól a Szentírás, hogy az egyház a szent léleknek a munkája. Nem attól van egyház, hogy mi jól prédikálunk, vagy teszünk bármit is Istenért buzgolkodva, bizonságot teszünk, vagy éppen hívogatunk, az Isten ezt felhasználja. De ő cselekszik, ő hív, ő adja a növekedést. És nem látnunk kellene az egyházat, hanem hinni benne. Nem azt mondani, hogy mutassa meg valaki, hogy pontosan hol van, mert igazából embereket, helyi gyülekezeteket, épületeket lehet mutatni, ami egy-egy helyzetben lehet éppen kiábrándító is, hogy hát csak ez az egyház, vagy hogy hát ilyen az egyház. Ha nem hittel fogadom, akkor könnyen megeshet az, hogy csalódom benne, vagy kiszállok belőle, vagy keresek magamnak egy ideális közösséget, ha találok, de ideálisat nem fogok találni. Sajnos több ilyen emberrel beszélgettem már, hogy kereste a tökéletes közösséget, ahol nincs hiba, ahol csak szeretet van, meg békesség van, és ehelyett az egyházon belül is viszállyal, hatalmi harcokkal találkozott és csalódott. Van úgy bizony, hogy miattunk káromoltatik az Isten neve, és ez nekünk, egyháztagoknak, éppen hívő embereknek bűnül fog felrovatni, ha így van. Tehát a mi keresztényi felelősségünk, hogy amit látnak az egyházból, az valóban megfeleljen az Isten igéjének. Tehát hiszem. És a másik szó az, hogy egy. Az Efézusi levélben így olvashattuk, hogy egy a test, egy a lélek, egy a keresztség, egy a reménységünk, egy az Atya. Más szóval, hogy az egyház egysége nem külső tényezőkből áll össze, hanem a belső lényegéből adódik. Nem emberi intézkedések biztosítják az egységet, hanem az Isten az, aki adja az egységet. Belső összekötő egységről van tehát szó, egy test, mert mindenki Krisztusba keresztelkedett meg, aki hitáltal az ő tagjává lett. És hogyha az egy Krisztushoz, az élő Krisztushoz közeledünk, akkor leszünk közelebb egymáshoz is. Ha tőle távolodom, akkor egész biztos, hogy a testvéremtől is távolodni fogok. Az egység útja tehát nem az, hogy feladva az igazságot visszatérjünk egy tökéletes egyházba, vagy éppen katolikus egyházba, hanem úgy, ha Krisztushoz kerülünk közelebb, és akkor jobban meg tudom érteni a másik embert, sőt jobban tudom szeretni a másik embert, hogyha jobban belegyökerezem Jézus Krisztusba. Őt ismerem meg jobban, és az ő tanításaihoz igazítom a saját életemet először. Egy a lélek, mert a Szent Lélek Isten kezd el munkálkodni. Először akkor, amikor találkozom az Isten igéjével, és engedek neki, mint ahogy az első pünköstkor is így volt, hogy Péter igehirdetése nyomán az emberek szívükben megszomorodtak, ha bűnt bűnnek látták, megtértek, megkeresztelkedtek és vették a Szent Lelket. Ezért is írja az Efézusi levélben azt az apostol, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét békességnek kötelékében. Tehát, hogyha lélek szerint járok, ha lélek vezetését kérem, akkor az a békesség útja is lesz. És akkor azt tudom utána keresni és munkálni. Így az egységet az Isten felhasznál. Egy az Ura az egyháznak, és az az egy Úr marad az egyház történelem során végig. Maga Jézus Krisztus. Bár voltak, akik vették a bátorságot, és magukat kiáltották ki az egyház fejévé, egy lelkész vagy egy pap, de az egyháznak Krisztus a feje, ő a központ. És ugyanazt a hitet kaptuk, ugyanaz a reménységünk, és egy a keresztség. És a hit alatt itt nem a tantételeknek az összességét értem, hiszen abban találhatunk eltéréseket, akár gyülekezet és gyülekezet között is, hogy hogyan tartják az Isten tiszteletet, vagy milyen a liturgia, vagy milyen énekeket énekelünk, hanem azt a hitet érti itt az ige is, hogy egyformán ajándékként kaptuk azt Istentől, amivel kapcsolódunk hozzá, amivel megragadjuk ugyanazt a kegyelmet, amire mindannyiunknak szüksége van az Úr Jézus Krisztusban. Tehát az igaz hit egységéről beszél az ige, amivel összeköt minket a mi Urunk. Jézus Krisztus ezért az egységét könyörgött a főpapi imádságában, hogy mindnyájan egyek legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Hiszen ott van az a szava a hitvallásnak, hogy egyetemes, hogy eredetileg katolikus. Mindenre kiterjedő, ezt jelenti ez a szó, átfogó, térben és időben egyaránt. Tehát az egyház a föld minden pontján jelen van. Létezett a múltban, és létezni fog a jövőben is, annak ellenére is, hogy sokszor és sokféleképpen akarták elpusztítani, de minél vérmesebben akarták elnyomni az egyházat, annál inkább terjedt, hogy a mártírok vére magvetés volt, hogy mások is az ő nyomukba léptek. Tehát nem lehet elpusztítani, és az ördög sem vehet rajta diadalt. Tehát nem a református egyházat hiszem, mert az egyház így nem sajátítható ki egyetlen egy vallás vagy felekezet számára sem, hanem egy láncolatba állunk bele. Vannak nagy és kis elődeink, például Énok, Noé, Ábrahám, akik ott vannak a zsidó levél hithőseinek a felsorolásában, és lesznek, akik még majd ezek után vállalják a tanítványságot, talán éppen a mi bizonságtételünk nyomán. Nincs független kereszténység, nincs olyan, hogy majd én magamba ezt megélem, majd én a szobám négy fala között gyakorlom. Ott már valahol szinte kódolva van az eltévejedés. A Heidelbergi K.T. kérdés felelete így mondja, hogy hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől a világ végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megtartja, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Tehát a világ kezdetétől, tehát a zsidó nép előtt már munkálkodott a lélek, és gyűjtötte az egyház tagokat, úgymond. Minden fajból, népből és ágazatból. Tehát a szent lélek nem szűnik meg munkálkodni azóta sem. Jézus egy másik helyen azt mondja, hogy más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hívnom, hallgatnak majd az én szómra, és akkor lesz egy akol és egy pásztor. Tehát egy népe van az Istennek, a gyülekezet egy nép. És Istennek volt, van és lesz rá gondja, hogy ez így legyen. Söderbrom egyik prédikációjában így határozta meg az egyházat, hogy az egyház az egész föld fölé emelkedik a legmagasabb mennyekig, és magában foglalja mindazokat, akiket a lélek az atyához és a fiúhoz vont, hogy szeressék az Úr Jézus Krisztust, és Istenben bízzanak életükben és halálukban. Tehát amikor elmegyünk egy másik közösségbe, gyülekezetbe a világ bármelyik pontján, olyan jó erre rácsodálkozni, hogy ugyanolyanok a hívő testvérek, akikkel ugyanazt a Bibliát olvassuk, hasonlóképpen imádkozunk, akikkel együtt élhetünk az úrvacsorával, vagy éppen beszélgethetünk kísértéseinkről, hitbeli győzelmeinkről, megtapasztalásainkról, hogy ugyanazzal a szeretettel szerethetjük egymást, és ugyanazzal a buzgalommal szolgálhatunk egymásnak, vagy éppen kifelé a világ felé. Tehát az egyházon belül tudok jól élni a szolgálati ajándékokkal, amiket itt fel is sorol az Efézusi levél, hogy tökéletesíthetem a szenteket, és így Isten kegyelméből még én is részt vehetek az egyház építésében, hogy eljussunk mindannyian az érett férfiúságra. Tehát miközben munkálkodom én magam is épülök, adja Isten a növekedést. Aztán a keresztény egyházat hiszem. Keresztény szó azt jelenti, hogy krisztusi, Krisztushoz tartozó. A keresztény bibliai lexikon így határozza meg ezt, hogy olyan hívő ember vagy egyház elnevezése, aki vagy amelyiknek minden tagja hiszi, hogy Jézus Krisztus Isten fia, a megígért messiás, aki az ő követőjének, szent teste tagjának, felkenetése részesének vallja, és hála áldozatként szenteli magát. Tehát ez elég tömör felsorolás arról, hogy ki is a keresztjén. Elsőnek Lukács írja le az apostolok cselekedeteiről írott könyvbe, hogy Antiókiában nevezték a keresztjéneket így, Krisztus követőit. Tehát az a közösség, amelyik nem ezen az alapon áll, az nem nevezheti magát keresztjénnek. És az egyház akkor marad egyház, hogyha erről a megfeszített, feltámadott Jézus Krisztusról tesz bizonságot, hogyha rá tud mutatni mindenféle élet megnyilvánulásában. Ha tudunk úgy könyörögni, hogy ránézve, könyörögni, úgy közben járni, ahogyan ezt Krisztus is tette, ha úgy oda szenteljük magunkat, ahogyan azt Krisztus tette, ha tudunk úgy harcolni a bűn ellen, ahogyan azt Jézustól láttuk. Hogy a keresztény egyházban aztán megvalósulnak az élet jelenségek, amiről az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is olvashatunk, hogy ahol az élő Krisztust hirdetik, ott az emberek hitre jutnak, ott a gyülekezet száma növekedik, megtérőkkel, ott fontos lesz az, hogy igen, mindent így éljünk meg, az egész életünket igeszerűen, biblikusan, így éljük meg az úrvacsorát, a keresztséget, és ott a felülről kapott szeretet elkezd földi síkon is munkálkodni, hatni, tehát van diakónia, van szeretet, szolgálat, mert kapom, és olyan természetes az, hogy igen, akkor ezt adjam tovább. A keresztény egyháza a Krisztustól kapott hatalmat, tehát arra használja föl, hogy szolgáljon szeretettel, és nem arra, hogy uralkodjon, hanem alázattal szolgáljunk egymásnak. És igazából az egyházban nem lehet bármit össze-vissza tenni, hanem ott van egyházfegyelem, ott van rend, ott működik az intés és a bátorítás szolgálata. És a keresztény egyházban az az egyedüli szempont, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Tehát nem világi kihívásoknak felelünk meg, hogy mit csináljunk, vagy mit szervezzünk. Még csak nem is a felmerülő szükségeknek teszünk eleget, bár van, amikor ez nagyon szorongat engem is, hogy igen, valamit tenni, meg csinálni. De akkor egyház, hogyha a Krisztus a fő, és ő vezet, és ő mutatja meg, hogy merre lépjünk, milyen irányba mozduljunk el, vagy éppen milyen közösség legyen, alakuljon, szerveződjön, és az hogyan menjen tovább. Anya Szent Egyház, tehát a magyar nyelvünk olyan nagyon szépen fejezi ezt ki. A régies nyelv még inkább. Most tudtam meg készüléskor, amikor utána néztem, hogy igazából az egyház szavunk honnan is van, a gyökere, eredeti gyökere állítólag az üdvösség szóból ered az idház. Tehát ez volt az eredeti gyökere, mint amikor emlékezhetünk arra az igére, amit Jézus mondott Zákeusnak, amikor betért az ő házába, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Tehát a küldetésünk az, hogy az üdvösséget hordozzuk. Az egyház felelőssége is ez, tehát nem egy intézmény. Mi sokszor csak ezt látjuk, a hivatal jellegét látjuk, egy ház, egy középület, ahol meg lehet rendelni szolgáltatásokat, esküvőt, temetést vagy keresztelőt, vagy ahol be lehet kopogni segélyért, de az egyház az üdvösséget hordozza, ezért vagyunk erre állított ide, a mi Urunk, egy élő organizmus, test, ahol mindenkinek megvan a maga helye és szerepe, feladata, és így vagyunk összekötve egymással, a szeretet kapcsaival. És ez igen nagy örömhír, hogy ez az egyház az Isten igéje szerint, és hogy mi is élő tagjaivá lehetünk. Amikor az Isten szent lelke újjászül bennünket, akkor beleolt ebbe a közösségbe hitáltal. És lehet, hogy akkor még nem tudom meglobogtatni a keresztelési vagy konfirmációs papíromat, de az Isten lelke biztos, hogy vezet tovább ezen az úton, és eljutok odáig, hogy igen, keresztelő meg vallástétel a gyülekezet színe előtt. Akkor ez is megtörténik. El tudjuk-e azt mondani, hogy én is élő tagja vagyok ennek az egyháznak, és az is maradok. És ez egy védelem, óriási védelem, hogy közösségben élhetjük meg a hitünket. Mint ahogy az állatoknak is védelmet nyújt az, hogy csoportba, nyájba vannak. Egy szál fát könnyen szét lehet törni, de azt gondolom, hogy egy köteggel már nem tudnánk úgy megbirkózni. Jézus is ezt a példát használja, amikor azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, és ti vagytok az én juhaim. Az egyház, mint ahogy a hívő élet is folyamatosan ki van téve támadásoknak, nehezeknek, de jó azt tudnunk, hogy az egyház ura minden időben Jézus Krisztus marad, és legyen is ő az életünk ura, a fő, akihez szabjuk magunkat mindenben, és akkor fogjuk megtalálni az egyházban is a helyünket, és bízhatunk benne, hogy ő adja akkor a növekedést, egyéni és közösségi életünkben egyaránt. Amen. Az igére ráfelelve a 285. dicséretünk 4. versét énekeljük. így kezdődik a 285. dicséretünk 4. verse, hogy adj minékünk megújult szívet és új indulatot. Köszönjük azt, drága Urunk Istenünk, hogy Te vagy az Atya az egyháznak. Te vagy az, aki munkálkodsz a mai napig, hogy hívsz szavaddal, lelkeddel, hogy megismerhetünk Téged, munkálod a szíveinkbe a döntést, hogy elköteleződhetünk mellette. Te vagy az, aki szervezed az egyházat, adod a növekedést a gyülekezeteinkbe. Bocsásd meg, Urunk, hogyha mi máshogy gondoljuk, vagy máshogy hisszük, bocsásd meg, amikor nem erre tekintünk, nem így szolgálunk, hanem magunk akarunk valamit tőled függetlenül. Köszönjük azt, Urunk, hogy élő tagjaiddá lehetünk, és az az ígéretet, hogy Te vagy a megtartónk is. Mindenféle kísértésben, bajban, veszedelemben, Urunk, rád bízzuk ezt a gyülekezetet, és könyörgünk növekedésért. Rád bízunk ezt a református egyházat, hogy Te adj megújulást hitében, Isten tiszteletében, embereiben, és kezd először rajtunk. És rád bízunk, Urunk, a mi kis országunkat is, hogy Te légy kegyelmes mi hozzánk. Te légy kegyelmes úgy is, hogy a Tieid felelősenek tudjanak helytállni szolgálataikban, hazafiságukban, és tudjanak rád mutatni, bizonságot tenni, taníts bennünket erre, hogy hogyan szolgáljunk egymásnak szeretettel és alázattal. Urunk Istenünk, eléd visszük a szomorkodókat, és eléd visszük azokat is, akiknek örömük van. Könyörülj, hogy tőled semmi ne szakíthasson el, ha nem tudjunk beléd gyökerezve élni, rád nézni, lépni, dolgozni, szolgálni, tanulni, a helyünkön lenni. Urunk Istenünk, imádkozunk a Lúnyai gimnáziumért is most különösen, hogy itt vannak közöttünk, hogy áld meg az ott folyó munkát, áld meg a tanárokat, és áld meg a diákokat. Urunk, hadd lássék rajtuk, hogy ez egy református gimnázium. Te adj ott is hitre jutásokat, növekedést, hitükben és ismeretükben. Urunk Istenünk, kérünk, hogy Te vezesd a mi csendben elmondott imádságainkat is lelked által. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Végül a már megkezdett dicséret 392. dicséret 5. versét énekeljük.